Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyó vízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízál Istenbe, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a zsidókhoz írt levélnek 12. részében, annak is az első 11 versében. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekbe megfáradva el ne csüggedjetek, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, s elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, s tiszteletbe tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségébe részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Isten áldja meg mindnyájunk lelki épülésére az ő drága és szent igéjét, azért, hogy ma is hitünkbe épülhessünk, gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, mert te vagy a mi élő Istenünk, Urunk, és magasztal a mi lelkünk téged, hogy ma is jelen vagy az életeinkbe, a családjainkba, a gyülekezetünkbe, és reménységünk szerint jelen vagy az Isten tisztelet körében is, hiszen ahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek a te nevedben, te azt ígérted, hogy ott vagy. Ó, Urunk, boldogító tudat ez, hogy jelen vagy. Oly sok minden elmúlhat az életünkből, oly sok minden elcsüggesztheti a lelkünket, de, Urunk, neked van hatalmad, élő jelenléted által felemelni a mi lelkeinket. Urunk, erre a kegyelemre várunk, hogy lenyúlj a magasból és fölemeld a föld porából, a bánatból, a gondból, a törődöttségből, az elfáradásból a mi lelkeinket. Kérünk, Urunk, hogy készítsd el a mi szívünket, hogy be tudjuk fogadni a te igédet, és annak legyünk ne csak hallgatói, hanem befogadói, megélői, megcselekvői. Könyörgünk, Urunk, az ige hirdetőjéért, áld és szenteld meg gondolatát, ajkát, szívét, hogy, Urunk, a te igédet szentelkednek ereje által hirdethesse közöttünk. Úrunk, te jól tudod, mi van a szíveinkbe. Kérünk, hogy légy az erőtlenek erősítője, légy, Urunk, a gyászolóknak vigasztalója, betegeknek gyógyítója. Engedd, Urunk, szabad áradását a te igédnek, szent lelked ereje által nevelj és vezess bennünket most is ezen az órán, te hozzád menni. Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgésünket. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét hirdetni szeretném nektek, az iménti részből olvasom a zsidókhoz írt levél 12. részéből a 2. és a 3. verseket. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ilyen ellene való támadást szenvedett a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Amen. Kedves testvérek, tél vége van lassan, és közeledik a tavasz, most már visszavonhatatlanul, és ilyenkor sok szó esik a vitaminhiányról, meg a tavaszi fáradtságról, meg a fittségről. És most is erről lesz szó, de nem fizikai, hanem lelki értelemben. Az alapiképpen itt van ez a fél mondatocska, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Úgyhogy ma lelki dolgokról lesz szó, a lelkünk megfáradásáról vagy vitaminhiányáról. Mi az, amiben nagyon-nagyon bele lehet fáradni? Mi az, ami nem fizikai fáradtság? Mi az, ami nem pihenhető ki egy hosszú hétvégén? Testvérek, azt gondolom, hogy olyan dolgok az életünkben, amik mindig és folyamatosan, permanensen ismétlődnek. Mindig ugyanúgy. Van egy ilyen jó dal, nem én Rózsitól, és nem régen hallgattam, és ez a 70-es évek hangulatán túl valóban ezt a ritmusát az életünknek egy kicsit megzenésítve jópofán adja elő, de a mindig ugyanúgy ismétlődő dolgok azok halálra fáradhatják a lelkünket. Olvasunk ilyen bibliai példákat, Illés próféta például, azon a ponton, amikor nyugdíjba akar menni, és azt mondja Istennek, hogy most már vedd vissza a lelkemet, mert nem vagyok jobb az atyáimnál, és elég volt, én is szeretnék elmenni, akkor az egy olyan időszak végén van, amikor Illés folyamatosan és hosszú távon küzdött a rosszal. Mindig a rossz ellen küzdeni, mindig negatív dolgok ellen küzdeni, kiállni, az halálosan fárasztó dolog. Vagy gondoljunk a Sámson és Delila történetre, amikor Sámsont, az Isten hithősét behálózza Delila, és azt olvassuk, hogy minden nap kérdezgette őt, hogy kiszedje a titkát, folyamatosan, állandóan, így és úgy, szépen és csúnyán, zsarolással és érzelmekkel, és azt írja ott az ige Sámsonról, hogy és belefáradt az ő lelke. Hányszor látjuk azt házasságokon, akik hosszú ideje együtt élnek már, és szeretik is egymást, vagy nagyon szerették az induláskor, hogy egymás agyára mennek a dolgaikkal, a mindig ugyanazt csinálod, te mindig, te soha. És az egyik bele van fáradva abba, hogy folyton változtatni akar, a másik meg abba, hogy folyton tartsa az állásait. Vagy hogy bele lehet fáradni állandóan ismétlődő kísértésbe. Vannak, akik elmondják azt, hogy eddig ellen bírtam állni, eddig tartottam magam, de mindig mondta, és mindig csináltuk. És egy ponton túl elfogytak az energiáim. Nem bírok már kiállni. Ezek a zsidó keresztények, akiknek íródott ez a levél, gondoljuk el, hogy őket több oldalról is folyamatosan támadták. Az, hogy zsidók voltak, azt tudjuk ma már önmagában elég arra, hogy az ember ne legyen szimpatikus. Ezt mondta valaki, hogy antiszemitizmushoz nem kell zsidó. Ők üldözve voltak emiatt, akkor is, ott is a maguk környezetében. A saját honfitársaik, a saját zsidó felekezetük azért üldözte őket, mert belekeveredtek a Jézus szektába, és keresztények lettek. A pogányok meg megint azért üldözték őket, és nem kedvelték őket, mert Jézus Krisztusról beszéltek, és Jézus Krisztus követték. Három oldalról is folyamatos satuban és szorításban voltak, és elfáradtak. Mik a jelei a lelki megfáradásnak? Mik azok, amikben tetten lehet érni, hogy ez már nem csak egy kimerülés. Mindenek előtt a fásultság, lelki értelemben vett fásultság. Amikor lehet, hogy kinyitjuk még az igét, és talán elővesszük a Bibliát, de már nem mond semmit. Olvassuk, ismerjük is, vagy elő se vesszük, mert úgy is tudjuk, hogy mi van benne. Vagy úgy imádkozunk, ha még imádkozunk, hogy nem várunk már választ Istentől. Vagy úgy hallgatjuk az igét, hogy hát meghallgatjuk, mert muszáj, vagy valamilyen okból ott kell lennünk az Isten tiszteleten, vagy megszoktuk, vagy ciki lenne, ha nem mennénk el, És akkor meg kéne magyarázni, hogy miért nem mentünk. De igazából magunk se hiszük, hogy annak nyomán valami történhetne velünk, hogy valami megváltozhatna. A fásultság, aztán a közöny. Amikor az ember lelke megkeményedik, sírtunk és nem sírtatok, nevettünk és nem nevettetek, amikor nem engedjük már bele semmilyen érzelmekbe, keményre kalapálták a lelkünket a hétköznapok, hogy ne fájjon. Nem reagálunk, nem éri el semmi az ingerküszöbünket. És nem nagyon szeretnénk foglalkozni másokkal sem, mások bajával sem, elég a miénk. És ennek jele még az a hétköznapi vakság, hogy nem nagyon fogjuk fel, hogy mi van a környezetünkben. Kiáltó, ordító dolgokat a szemünk előtt vagy a fülünk hallatára, azt se veszük észre, nem tudjuk jó helyre betenni. Igazából aránytalanul, vagy egyáltalán nem fogjuk föl azt, hogy mi van a környezetünkben. Azért fordulunk most Isten igéhez, mert ez egy remek könyv, és erre a fajta megfáradásra is van a Bibliának receptje, és van Istennek mondani valója. Az első az, testvérek, amit tudnunk kell, hogy nem kell szégyelnünk, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, mert azt gondolom, nincs ember a Földön, akit ez el ne érne. Aki azt mondja, hogy neki nem volt még ilyen, vagy akkor még nem volt benne, majd akkor lesz, vagy pedig hazudik. Hogy áll Isten az ilyen emberekhez, az ilyen szívekhez? Ézsaiás könyvében azt mondja az ige, ez az én szolgám, akit felkentem, akit gyámolítok. Törvény beszél a népnek. A megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Megrepett nádhoz, pislogó gyertyabélhez hasonlít ilyenkor az életünk, de azt tudhatjuk, hogy Isten pozitívan áll a dologhoz. Nem szándékozik befejezni ott, ahol mi azt mondjuk, hogy szeretnénk befejezni, hanem még terve van megrepett náddal, ami egyébként semmire nem jó. Pislogó gyertyabéllel, ami az utolsókat rúgja, vagy a végét járja. Isten azzal még tud valamit kezdeni, és akar is. Nincs szándékában ezeket véglegesen likvidálni és félretenni. Mi az, amit tehetünk? Hát emberileg ilyenkor azt szoktuk javasolni egymásnak, hogy keressünk olyan társakat, legyünk olyan embereknek a közelségében, akik bennünket feltöltenek. Tessenek elhinni, hogy nem egyszerű ilyeneket találni. Kifejezetten gyűjteni kell az ilyen embereket. Rengeteg vérszívó, lelki parazita, vagy pedig olyan emberek vesznek minket körül, akik leszívják az energiáinkat, elrabolják a tartásunkat, akiknek a jelenléte halálosan fárasztó, a színjátszásuk, a képmutatásuk, gyötrelem, akik teljesen elveszik az erőnket, és azt is érezzük, hogy nem tudunk velük semmit csinálni, és nem tudunk még segíteni se rajtuk, csak húznak lefelé, maguk is lefelé mennek, és minket is lehúznak. Vannak olyan időszakok, amik egyszerűen távol kell tartanunk magunkat az ilyen negatív kisugárzású emberektől, és keresni azoknak a társaságát, akik feltöltenek, akikben élet van, akik biztatnak. Sajnos mi magyarok nem a biztatásról vagyunk híresek, és nem arról, hogy ott ül mindenki a lelátón, és nekünk szurkol. Azt gondolom, erről van tapasztalatunk. Nem nagyon szoktunk egymásnak szurkolni, elég kevésszer dicsérjük meg egymást, csodaszámba menne egyik párt egyszer megdicsérni a másikat, hogy valamit jól csinált. Hallottam valakiről, aki külföldi volt, és ide keveredett közénk, és elkezdte kutatni, gyűjteni a magyar közmondásokat, és azt mondta, hogy katasztrofálisak a közmondásaitok. Mindegyik valami negatív dologról szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. Tehát mindegyik arról szól, hogy jó lesz vigyázni. Ennek nem lesz jó vége. Szóval nem erős oldalunk a biztatás, és ezért tudatosan kell olyan embereket keresni, és tudatosan kell magunkat is rávenni arra, hogy tudjunk jót is mondani. Olykor még a holtak is mellénk ülhetnek ilyen dologban. Olykor még egy-egy fényképet is jó elővenni. Vagy a telefonunkban egy videót. Olykor jó föllapozni olyan költőket és írókat, akiknek a lelkéből forrás fakadt, és örökérvényűt alkottak. A héten volt a hetedikesek belső vizsgája, és ők ilyenkor magyarból vizsgáznak, és előadták a kis projektjeiket, leginkább a reformkorhoz kapcsolódó költőkről, írókról, és mind a két délután megtöltötte a lelkemet az, hogy kikről volt ott szó. Hogy milyen nagyszerű volt egy Aranyag egy Petőfi barátsága, hogy ezek hogy tudtak örülni egymás sikerének. Hogy milyen szavakkal tudták szeretni egymást, megbecsülni a másikban a szakmát, megbecsülni a másikban a tehetséget. Vagy ahogy láttam azokat a kis földből kinőtt alföldi házacskákat, ahonnan ők jöttek. Azt a családi kört valóban, a szülői szeretetet, Amikor belegondoltam abba az igaz emberségbe, hogy Arany János szülei 10 gyereket vállalnak, és Arany János a kicsi az utolsó, a 10. És előtte eltemetnek 8 másik gyereket. Ahogy az idősödő édesapa az ölébe ülteti ezt a kisfiút, és mesél neki, és elvállalják. És az Isten odaad nekik egy ilyen tehetséget, a maguk szegénységébe, egyszerűségébe. Megrázó volt ezeket a sorsokat, nem csak a verseiket, hanem a sorsukat végignézni, hogy miből nőttek ki azok az alkotások. És azt mondtam a délután végén, hogy jó társaságban voltunk, nem csak egymással, hanem velük is. Hogy a holtak is mellénk ültek. Ez is lehet forrás. De azt mondja itt az igen, hogy nézzünk föl a bizonyságoknak a fellegére, hogy egy csomó olyan ember vesz bennünket körül, fellege vesz bennünket körül a hithősöknek, akik előttünk járták a hitnek az útját, és győztesen végigcsinálták. És bennük testvérek az a biztató, hogy ők húsvér emberek voltak, olyanok, mint mi, semmivel se különbek, mint mi. Gondoljunk Ábrahámra. Ő, akit a hit hősének tartunk, nem egyszer elbukott, amikor például besegítettek Istennek, és megszületik Izmál, és mennyi baj származik ebből, de a hit hősének tartjuk, és Isten is annak tartja őt. Vagy amikor lemennek Gérárba, és a feleségét kiszolgáltatja a fáraónak, és azt mondja, hogy tudod mit, mondjuk azt, hogy a testvérem vagy, hát úgyis van ebben valami igazság. Hogy eshetett Sárának, mekkora bődületes hazugság volt. És mégis, ember volt, mindenféle hibákkal, de hitt az Istennek. Hitte az ígéretet, 25 évet várt, amíg megkapta azt a bizonyos egy fiút, a nagy népet, a sokaságot még nem látta, csak az egy fiút. És nem látta még körülrajzolva azt a földet sem, amit Isten neki ígért is térképen, de hitte. És Isten ezt a hitet olyan sokra becsülte és sokra tartotta, hogy betudta neki igazságul. És minden hívőt onnantól kezdve, aki hisz az Istennek, azt Ábrahám utódának tart, és azt mondjuk, hogy belelépünk ebbe a drága folyamba, amit ő indított el. Látjuk őt papucsban is, Ábrahám papucsban időnként. De mégis Isten becsüli őt, vagy ott van Mózes, aki egyébként köztörvényes gyilkos volt. Olyan pillanatok alatt agyoncsapott valakit, meg el is kaparta a homokban, hogy öröm volt nézni. És aztán Isten elviszi őt egy külön kúrára, 40 évig ott van a juhok között. 40 év alatt Isten formálja őt, a végére azt mondja az ige, hogy ő volt a legszelidebb ember a földön, és látták őt Jézus Krisztussal a megdicsőlés hegyén. Fantasztikus élete volt, de egyszerű volt, és ember volt. Sok hibával, mulasztásokkal is, és bajokkal is. Vagy a szüleire, ha tetszenek gondolni. Mózes szüleire. Mózes édesanyja akkor szül, amikor szülni a halálba szülést jelent. A fáraó parancsa értelmében ezt a kisfiút meg kell ölni. És azt olvassuk ott róluk, hogy mivel szép volt a gyermek, és hittek Istennek, ezért nem féltek a fáraó parancsától. Egyszerű emberek. Nem féltek a fáraó parancsától. Tetszenek tudni, testvérek, hogy milyen nagy dolog, amikor az ember megszabadul az emberektől való félelemtől? Hogy mennyi mindent csinálunk azért, mert emberektől tartunk és félünk? Ha egyszer ez leesne rólunk, ha egyszer ez kiderülhetne, ha ezt filmen láthatnánk, iszonyatos, mennyire tartunk egymástól. Ezek nem féltek a fáraó parancsától. Vagy itt van Noé, gondoljunk a szőlős kísérlettel, Noé megint csak papucsban. Nem volt tökéletes ember, de hitt az Istennek, és megépítette azt a bárkát, és ezzel átmentette az emberiség genetikai állományát, és új élet indult, és tetszett az Istennek az, amit ő végzett. Mi a recept tehát? Először is tudjuk azt, hogy Isten nem töri el a megrepett nádat, és nem fogja kioltani a pislogó gyertyabelet. Ebben legyünk biztosak. A második az, hogy számláljuk elő a hithősöket. Olvasgassuk őket, a zsidókhoz írt levél tele van velük. Az ő életüket, sorsukat, az bennünket épít. Megirattak a mi tanulságunkra, hogy mi ezekből tanuljunk. A korszak lehet, hogy más, de az emberi szív ugyanaz. Az ember ugyanaz maradt. Harmadszor azt mondja az ige, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Még emlékszem azokra az időkre, amikor 30 kilós bőröndöket csomagoltam. Hát egy női táskába ugye mindennek benne kell lennie, legyezőnek, hegesztőpákának, minden fontos dolognak. Most már nem teszem, mert már egyrészt öregebb vagyok, meg nem sokat bírok, meg már tapasztaltam, hogy vannak olyan terhek, amiktől nem lehet közlekedni. Amik miatt nem lehet, vagy nagyon nehéz A-ból B-be eljutni. tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Mik azok a terhek, amiket úgy viszünk, hogy nem Isten rakta ránk? Nem minden terhet ültet ránk. Talán magunkra fűzünk olyan feladatokat, amik nem vár tőlünk Isten, vagy semmi közünk hozzájuk. Viszünk talán olyan terheket, amiket még a szüleink tettek ránk, vagy a nagyszüleink. Olyan modelleket, olyan életmegoldási stratégiákat, olyan gondolatokat, olyan meggyőződéseket, vagy hiedelmeket, olyan krédókat, hitvallásokat bizonyos dolgokról, amik nem a miénk, csak automatikusan átvettük tőlük, és hozzuk, cipeljük. Visszük annak a terhét, hogy meg kell felelni másoknak, a környezetünk elvárásait. Egyszer érdemes lenne ezeket is átgondolni, hogy biztos, hogy minden, amit viszünk, azt Isten tette ránk. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. És a végén azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy tegyük le a bűnt. Azt gondolom, hogy akik ide járunk a gyülekezetbe, nem kell beszélnünk arról, hogy van ilyen, hogy bűn. Nem is kell ezzel a testvéreket riogatni, mert tudom, hogy tudjuk, magunkban is tetten érjük. A bűnnek van egy olyan tulajdonsága, hogy elidegenít. Elkezdjük utálni magunkat, elkezdjük utálni a másikat, elkezdjük utálni a végét Istent is. Elkezdünk távolodni fényévekre, mindentől, mindenkitől. Elszigetel. És aztán, amikor elszigetelt, akkor bezár bennünket az ördög a bűntudatba. Ez az ő nagy stratégia, hogy először megkínál előnyökkel, aztán meg vádol. Megkínál és vádol. Aztán megint megkínál, mi ráharapunk, és akkor elkezd vádolni. Veszélyes üzem, ne maradjunk ezekkel összezárva. Hanem mit csináljunk, azt mondja az ige, hogy nézzünk fel Jézus Krisztusra. Ez egy olyan egyszerű mozdulat. Lélekben megtenni mégis néha nehéz. Ugyanaz a mozdulat, amivel Mózes felemelte az érckígyót, és ott az volt a szabály, vagy az instrukció, hogy aki ránéz, aki felnéz, meggyógyul. Ilyen egyszerű. Ha valaki ott elkezdett agyalni, hogy na de most mitől gyógyulnék meg, nincs annak semmiféle fiziológiás vagy kémiai hatása, ugyan ne beszéljetek, vagy hogy ezzel lehet akadémiai vitákat nyitni. De ott Isten a hitnek ezt a mozdulatát kért, hogy aki fölnéz, meggyógyul a kígyómarásból, nem pusztul bele. És itt ugyanez van. Csak egyszerűen menjünk már oda, ő hozzá, nézzünk rá, vegyük fel vele a kapcsolatot, és már is elkezd tisztulni a kép. Utána higgyük el, hogy történni fognak a dolgok. Ő majd mondja, mutatja, és mi érezzük, tudjuk, látni fogjuk. Azt bízzuk utána rá, hogy hogy fog menni a lelki gondozás, jól fogja csinálni. Ő a legprofibb ebben. És ha bármiben úgy gondoljuk, hogy a monoton, állandóan ismétlődő, kívülről vagy belül jövő nyomás, terhek, ha agyon nyomnak bennünket, akkor ez a receptje az igének. Ő nem töri el a nádat, nem oltja el a gyertyabelet. Nézzünk fel a hithősökre, akik hozzánk hasonló emberek voltak. Tegyünk le minden tudott ránk nehezedő terhet, amiről legalábbis tudunk, és minden tudott bűnünkkel menjünk oda Jézus Krisztushoz. Higgyük el, hogy jó terápia. Akik ő ránéznek, arcuk felvidul. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked, hogy pontosan tudod, hogy mi lakik az ember szívében. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy közénk jöttél, ide jöttél lakni, bízni, szenvedni. Köszönjük, hogy pontosan tudod, hogy hogyan élünk, milyen ez a világ, hogy milyen itt szívvel, lélekkel benne lenni az életben, vagy már szív és lélek nélkül. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy hozzánk hasonlóan minden próbán átmentél, minden kísértésben jártas voltál és jártas vagy, kivéve a bűnt, mert nálad sosem jutott el a bűnig a dolog. Köszönjük, hogy úgy nézhetünk rád, mint aki meg tudod érteni a hozzád hasonló embereket, de meg tudod szabadítani is őket, mert hatalmadban áll. Kérünk, Urunk, téged magunkért, elsősorban önmagunkért. Hogyan tudnánk másokkal törődni, hogyha tele vagyunk terhekkel? Hogyan tudnánk szeretni másokat, hogyha magunkat se szeretjük, vagy nem tapasztaljuk meg, hogy te mennyire szeretsz minket? Hogyan tudnánk hitben kilépni, amikor 1000 tonna súllyal húzzák a lábunkat a láthatók? Hogyan tudnánk a láthatatlanokra támaszkodni, amikor nincs időnk csak a láthatókra? Édesatyán, kérünk, hogy mozdíts el bennünket most abba az irányba, ahol nekünk sokkal jobb, a békesség irányába, a tágas térre, azokhoz a forrásokhoz, folyamokhoz, amikre sóvárog a szívünk. és elégíts meg, üdíts fel bennünket. Köszönjük neked, hogy ezt te megcselekedheted, és meg is akarod tenni. Imádkozunk, édesatyánk, gyülekezetünkért, köszönjük annak a létezését, köszönjük javaidat, amiket köztünk szétosztottál már eddig is. Kérünk, Úr Jézus, a gyermekekért, akik a mi gyülekezetünknek a kapcsolatrendszerében élnek, óvodában, iskolában. Imádkozunk, édesatyánk, magunkért, akik körülöttük vagyunk. Hadd csináljuk jól a feladatunkat, kérünk téged betegeinkért, beteg ágyról hozzád kiáltókért, imádkozunk, Urunk Jézusa, szenvedés bármilyen fajtáját átélőkért, kérünk idős testvérekért, imádkozunk, Úr Jézus, hozzád azért, hogy áld meg gyülekezetünk felelős őrállóit, és kérünk, hogy adj növekedést közöttünk, a te neved dicsőségére. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, szabadíts meg minket a gonosztól, tiéd az ország, hatalom, dicsőség. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és nyugalmat adok a ti szíveteknek. Ámen. Hallgassuk meg most a jókaisok szolgálatát, ők az ötödikesek különítménye.
Angyalok nyelvén beszéljek bár, jóságom folyhat, mint a vízár, hitem s reményem bármilyen nagyok, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.
És melyek rejtét? És titkokat, mozdítsak félre hegyhalmokat, jövendőt szólni is tudhatok, ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok.
Oszthatom széjjel kincsvagyonom, testem a tűzre áldozhatom, éjjel és nappal tanulhatok, ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok.
A szeretet oly drága dolog, kik azzal bírnak, mint boldogok, szenvednek, tűrnek, bármi lehet, szívükben el nem múlik a szeretet.
Életünknek egyszer vége szakad, semmi a földön, meg nem marad, de a hívőnek eltétetett három kincs, hit, remény és a szeretet.
Thank you. Azért van síró, hogy vigasztalt, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van sebb, hogy bekösse kezed, vak, elhagyatott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket tessék is hordani. Az irgalmat kínok fakasszák, s mélység felett van csak magasság. Más gyötrődik, vérzik szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned.
Megmutattad a néha legalább? Enyhült, szépült-e tőled a világ? Vagy tan kezedtől támad foltra folt, ott is, leddig minden tiszta volt?
Ki vagy? Vígasznak írnak, szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett. Elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett. Mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan. Kalász leszel, de magtalan. Cserép, amiben nincsen virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ.
A Biblia. Ez a könyv a könyvek könyve. Szegény ember, drága gyöngye. Égi harmatlan kattaknak, világosság földi vaknak. Bölcsességnek aranyútja, boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forráskútja, hol pohárral Krisztus áll.
Ez a könyv az örök törvény. Királyon lánc, rabon napfény. Tévegőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang. Elhagyottnak galambúgás, viharvertnek ereszet, haldoklónak angyalsúgás, ne félj, fogd a kezemet.
Gyermeknek is mi is szép rege, bölcsnek, rejtelmek tengere, fal, s túl rajta élő hangok, köd, s benzengő hárfák, lantok, templomok köz legszebb templom. Csak megnyitom, s benn vagyok, ablakán a paradicsom rózsaira láthatok.
Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik, bíborleplek rongyám állnak, dicsőségek fűzbe szállnak, csak ez a könyv nem tért porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
Köszönjük szépen, hálásan nektek. Úgy gondoltam, hogy most mondom el ezt a dolgot, ami a szívemben van, hogy kapcsolódjak az én drágáimhoz, mi itt most a Jókait képviseljük. Az utóbbi két hétben egyre szélesebb körökben, egyre váratlanabb helyzetekben, egyre elképesztőbb mennyiségben kapom azt a kérdést, hogy valóban elmegyek-e a jókaiból, és hogy most akkor már most csomagolok. Hát van néhány gondolatom ezzel kapcsolatban, csak a legfontosabbakat mondom el. Bizonyára, aki ezt elterjesztette rólam, vagy rólunk, azt a jóka iránti féltő szeretet és az irántam érzett szeretet és féltés motiválta. Nekem ebben nincsen kétségem, viszont a zavarkeltés az nem azonos a szeretettel. Nem szándékozom elmenni a jókaiból, és szeretnék megnyugtatni mindenkit, aki engem kedvel, akinek ez jó hír. Azoknak is, akiknek ez nem olyan jó hír. Információdílereket, benfenteseket, jól értesülteket, unatkozókat, más dolgába avatkozókat, hogy nyugodjanak meg, semmiről nem fognak lemaradni. Megígérem, hogy ha menni készülök, akkor is innen, mellől az asztal mellől fogom ezt megmondani. Itt vagyok, csinálom a feladatomat tovább, és engem úgy kell szeretni, hogy face-to-face egyenesen. Szeretem azt, hogyha bekopognak hozzám, meg lehet engem találni, nyilvános minden telefonszámom, egyik sem titkos, nyilvános a titkárság, hogyha valakivel nem tudok azonnal beszélni, akkor előttem van a telefonszám, amikor tudom, visszahívom, fölhívom, megkeresem. De mindenről, ami kérdés, akár velem kapcsolatban, akár az iskolával, akár a gyerekekkel kapcsolatban, azt egyenesbe intézzük el, ez lenne a kérésem. Ne üzengessen senki senkivel, ne próbáljon senki más által öt áttéten keresztül nyomást gyakorolni rám, ne írsogáljunk névtelen leveleket, és ne próbáljunk nem tudom milyen módon forradalmat csinálni, mert nincs, tehát nincs hír, ez a jó hír. Köszönöm szépen.
A gyülekezet nevében azért én nagy szeretettel megköszönöm a gyermekeknek a szolgálatát, és mindazoknak az odaadó munkáját is, akik őket felkészítették erre a csodálatos szolgálatra. Csak egyet kívánhatunk innen az úrasztalától, hogy fiatal felnőttként és idősként is ugyanígy énekeljetek és imádkozzatok, hogy Jézus legyen a mindenetek. Mi ezért fogunk innen imádkozni. És Kis Klára nagy tiszteletű asszonynak és igazgató nőnek is az Úristen gazdag kegyelmét, erejét kívánjuk, hogy azt a szerte ágazó szolgálatot, amelyet betölt, a Jóisten adjon ehhez erőt, békességet és türelmet az ő szívébe.